egyszerűen lenyűgöző, csodálatos, hogy az Úristen milyen egyszerű szavakkal, egyszerű képekkel mutatja a lényeget. Annyira egyszerű, hogy tényleg tanulásra van szükség, hogy az ember ne értse meg az igazságot. El kell végezzek egy tanfolyamot ahhoz, hogy el tudjak bújni az igazság elől. Minden tanfolyam, minden emberi tudomány arról szól, hogy valamiképp elrejtsük magunkat az igazság elől, Isten elől. Tehát minden iskola, minden emberi okoskodásnak a lényege az, amit úgy fogalmaz a Teremtés könyve, hogy Ádám, hol vagy? Hát elbújtam, mert mezítelen vagyok, ugye? Rájöttem, hogy milyen semmi és milyen senki vagyok. Bujócskázok. Az igazság annyira egyszerű és annyira magától értetődő, drága emberek, hogy szó szerint a Jézus mondta, a gyermekek értik. De ahhoz, hogy nem értsék, meg kell tanítani őket a hazugságra. Hogyan bújjanak el Isten elől? Amikor elmegy óvodába a gyermek, akkor ő még ember. Akkor ő még kis Jézus, mondjam azt. Szinte tökéletes ember. Amikor elmegy óvodába, akkor kezdődik a bujócska. Az Ádám, az ember elkezd bujócskázni Istennel, elbújik előle. És hol bujócskázik? Hát úgy bujócskázik, hogy magára vesz különböző szerepeket, identitásokat. Ja, én vagyok a kisfiú, én vagyok a kislány, én vagyok a harcos, én vagyok a gőzmozdony vezető, én vagyok a hercegnő. És így kezd bujócskázni az drága emberek, nincs értelme Bibliát olvasni. Ha nem kívánjuk, hogy az Úristen azt rávetítse a Biblia szavait, rávetítse a mi életünkre, fölösleges a Biblia, olvassunk inkább Csipke Rózsikát. Mert hatalmas tanítás van a Bibliában azok számára, akik kérik a szerzőt, hogy magyarázza el, hogy hogyan történik a bujócska, amikor Ádám és Éva elkezdtek rejtőzködni az Édenben. Így, emberek, így. Akkor azt mondom, na én mostantól izmos leszek, elmegyek kondizni, gyúrni. Elbújtam Isten elől. Magamra öltöttem az izmos identitást. Izompacsírta. Igaz, hogy impotens, magtalan és meddő, de izompacsírta. Elmegyek egyetemre, és mostanig senki nem voltam, de hát, ha majd egy halott rendszer ad nekem egy valaki identitást, hogy valakinek gondoljam magamat. Elvégzem a jogot, és leszek közjegyző például, vagy bármi. És magamra vettem a közjegyző köntösét, a tanító köntösét, és elbújtam, és Isten kéri, hogy Attila, hol vagy? Hát én most nagyon fontos szerepen, nagyon fontos munkát végzek, teljesen önzetlenül, teljesen ingyen. A községnek közjegyzőre van szerepe. Nem a pénzét csinálom, nem a mammomért, nem azért, hogy engemet dicsérjenek az emberek, rám fenizenek, hanem azért, mert nagyon fontos munka. Teljesen önzetlenül végzem. Emberek, hazudik mindenki. Ahogy kinyitjuk az ajkainkat reggel, már is hazudtunk egyet. Bujócskázunk Istennel. És ha végül Isten el fog megtalálni, akkor azt jelenti, hogy vége a játszmának, és elveszítjük az élet lehetőségét. Folyton így bujócskázunk Istennel, elbújjunk. Egyik a katona köntösébe, a másik az orvos köntösébe, a másik a patikus köntösébe, a harmadik a utcaseprő köntösébe, ha bár ők nem annyira felfúvalkodottak, mint az előbb, az előzőek. Így bujócskázik az ember Istennel. És hát Isten könyörüljön rajtunk, hogy tehát ez is milyen hülyeség, katolikus idiotizmus, Isten bocsássa meg. Kérem Istent, hogy könyörüljön rajta, mert ha nem kérném, akkor nem könyörülne. Dehogy is nem. Könyörülő Isten. De legyen akin, legyen aki keresse az ő szavát, legyen aki már jól van lakva a köntösökkel, a hazugságokkal, a sok hazug identitással, a jó pasi, a szexi nő, a jó seggönő, milyen szép segge van, pont olyan büdösset fingik, mint a másik. Annak lehet kapcsolata, az menekülhet meg, aki már jól lakott ebben a sok stupid, hazug identitással, drága emberek. Aki rájött arra, hogy ez mind hiába valóság. Őrültség, bolondság az egész. Az első bekezdésnek vége, kis bevezetőnek vége van. Érjünk át a lényegre, a tájra. Az igazi szerelem. És ugye abból indultunk ki, hogy az igazság annyira egyszerű, drága emberek, hogy nem tudom, hogy mondjam. Azt kell mondjam, hogy persze, ha azt mondom, hogy dicsőséges, ez igaz. De azt kell mondjam, hogy szemtelenül, pofátlanul egyszerű az igazság, drága emberek. de nem az okosok számára, hanem a gyermetek szívűek számára. Az okosok számára ez az igazság. Nagyon is komplikált, nem értik. Mi ez a sok Ádáms, bujkálás, meg mezítelen? Nem érti. Ő agyban futkorázik, nem értheti. A lélek dolgait csak az értheti, aki lelki, aki újjá van születve, aki kérte ezt az ajándékot Istentől, és megkapta. Megkapta a szent lelket. Annélkül nem lehet megérteni ezt. Annélkül ez bolondság. Annélkül csak azt lehet mondani, jaj, ördög van benne, Belzebub van benne. Jaj, hát ő az anti, a hargitai fenevad, hargitai antikrisztus. Nem tudnak más csinálni, csak folyton támadni és vádolni az igazságot. Az, aki agyban szaladgál és agyban futkorázik, és nem kemény szívében futkorázik, nem tud más csinálni, csak vádolni az igazságot. Folyton, megállás nélkül, szünetmentesen, ugye? Pedig annyira egyszerű, annyira dicsőséges drága emberek, és szabadulás van benne. A szabadság jó illata ott van benne az egyszerűségben. Az igazi szerelem, drága emberek. Mi az igazi szerelem? Látjuk jól, hogy hát ugye megegyeztünk mi abban, hogy minden férfinak lehet egy felesége, minden nőnek lehet egy férje. Egészen pontosan a törvény szerint a nőnek nincsen férje, mert a nő nem birtokolhatja az ő férjét. Viszont a férfi a törvény szerint, hangsúlyozom, a törvény szerint birtokolhatja a nőt. Ezt ne felejtsétek el. Tudom, hogy keményen hangzik, de a kemoterápia az még keményebben hangzik. Az még keményebben hangzik, drága emberek. Mert aki törvényben van, törvény alatt van a férfi és a nő, és hogyha a nő szájjal, és a nő akar uralkodni a férfin, akkor magát öldökli. Ha nem tetszik az a törvény, amit ő kap a férfi által, akkor neki marad a betegség törvénye, drága emberek. A betegség törvénye, a rabság törvénye. És aki elfogadja a férfi általi törvényt, az a nő, annak a lelke megmenekül. Tudom, hogy keményen hangzik, drága emberek, de ez a törvény. Az, hogy mi itt Romániában, Gyergyóban, Székelyföldön, Magyarországon ezt nem tartjuk be, nem azt jelenti, a törvény megszűnt, emberek, hanem azt jelenti, hogy ráléptünk az ingoványos talajra. Veszélyben az életünk, veszélyben a lelkünk. Az, hogy itt lazán mehet mindenki balra is, jobbra is, a nők bakkancsban, a férfiak papucsban, ez nem azt jelenti, a törvény megszűnt, drága emberek, hanem ez azt jelenti, hogy ezek az emberek ráléptek a kárhozat útjára. És lehet, hogy a nő megúszza a férfi általi törvényt, mert minden nő törvényben van, és a nő nem birtokolhatja a férfit. De a férfi igen, ura a nőnek. A törvény szerint, drága emberek, a törvény szerint, márpedig, ha az ember a kegyelmet nem ismerte meg, Isten kegyelmét Jézus által, mindenki törvényben van. Az is, aki Jézusról beszél, itt mindenki törvényben van. De aki a törvényt nem akarja betartani, az kerül át automatikusan a betegség törvényébe. Majd a kemoterápia, a lélegeztetőgép, a kemény szenvedés megtanítja őt. Azelőtt ő nem eszmél fel. Tudom, hogy kemény szavak, drága emberek. Nagyon kemény szavak. Az igazság az, hogy nem is erről akartam beszélni, ez csak úgy jön most, ugye, mert erről van szó. Vagyis, hogyha már ugye a szerelemből indulunk ki, akkor elmondjuk, hogy a kegyelmen kívül nincs szerelem, drága emberek. A kegyelmen kívül csak törvény van. Amikor a férfi és a nő összefeküdt egymással abban a helyben, törvény alá kerültek, a férfi köteles engedelmeskedni a hatóságoknak, a rendszernek, és a nő köteles engedelmeskedni a férfinak, és a gyermekek kötelesek engedelmeskedni a nőnek. Ez a törvény, drága emberek. Azok számára, akik nem ismerték meg az igazságot, és ha valaki a törvényt el akarja kerülni, az maga ellen harcol. Mert az a törvény, amit adhat a férfi, még ha buta is, amit adhat a nőnek, az a törvény, az sokkal enyhébb, mint az a törvény, amit ad egy súlyos betegség, egy halálos betegség. Ez az igazság, drága emberek, és drága hölgyek. Én nem bánom, mindenki azt csinál, amit akar. Hogyha senki nem akarja azt csinálni, amit Isten mond, és amiben élet van, akkor mindenki azt csinál, amit akar. De elmondom, hogy átkot vettél magadra. Te az a nő, aki lázadsz a férjed ellen, átkot vettél magadra. És lehet, hogy a következő, lehet, hogy a férjed nem tud uralkodni rajtad, mert másképp nem az neki szerelmet, és akkor te hordod a bakancsot, ő a papucsot, ugye? Viszont lehet, hogy bekerülsz a kórházba, és lehet, hogy mit tudom, hogy fél éven belül el vagy temetve. Hát akkor jobb lett volna engedelmeskedni a férjednek. Persze, hogy igen. Tehát átok alatt van minden nő, aki lázad a férfi ellen. És átok alatt van minden férfi, aki lázad a rendszer ellen, drága emberek. hogy mi köze van ennek a szerelemhez, mindjárt meglátjátok. Először az alapokat ugye azt lefektetjük, hogy mindenki értse meg, hogy a nő mit csinál. Tehát ez azért mondom, drága emberek, hogy nem azért mondom, hogy a férfiakat megkíméljem, mert mindenki megérítte a maga pénzét. Ha egyszer bűnös, úgymond nem kíváncsi az igazságra, akkor itt én nem azért jöttem, hogy pártoskodjak a férfiak és a nők között, hanem elmondom egyértelműen, egyszerűen, kijelentem az igazságot, hogy minden férfi átok alatt van, és átkot vesz magára, aki lázad a rendszer ellen, aki lázad a munkadója ellen, aki lázad a főnök ellen, aki lázad a kommunista, a Fidesz ellen, mindenki átok alatt van, minden férfi. Ugyanígy minden nő átok alatt van, aki lázad a férfi ellen. És akkor jön a következő törvény, ami veszélyesen, mert az itt egyezünk meg, hogyha valaki választhatna, most gondolkozz el, aki ezt hallott, hogyha lehetne választani, akkor melyik rosszat választanád? Mert nincs más lehetőség. Melyiket választanád? Azt, hogy uralkodjon rajtad a kormány, tegyük fel a Fidesz, vagy az új diktatúra, ami kialakul a világban, az uralkodjon fölötted, vagy uralkodjon fölötted egy nagyon kemény betegség. Kibeleznek, kiveszik a méhedet, a petefészket, mindent, a melédet levágják. Melyiket választott? Lehet választani, drága emberek. Amúgy Isten nem azt akarja, hogy a kettő közül válasszunk, hanem Isten azt akarja, hogy válasszunk a széles út és a keskeny út között. Keskeny útról tudjuk jó, hogy az Jézus, az ő szava. De akinek nem kell. Én próbálom ismertetni valamelyest a törvénynek a mélységeit, drága emberek. Mert nagyon sok az ilyen nagyszájú nő, ugye, aki kioktatja a férjét, a férfit, beszól a férfiaknak, és bemegy a parlamentbe, csak egyre gyakrabban halljuk, hogy hát levágták a mellét ennek is, kivették a petefészkét, teljesen kibelezték, kemoterápiára jár. Drága hölgyek, mindenki döntse el, hogy melyik a rosszabb? Az, hogy engedelmeskedni a férfinak alázattal, vagy pedig engedelmeskedni egy súlyos betegségnek, egy halálos betegségnek. Ez a két lehetőség van a törvényben, kedves hölgyek. És a férfiaknak ugyanígy van, csak nekik ugye a rendszerrel szemben történik ez. A hierarchiával szemben. Mert aki nem ismerte meg Isten kegyelmét, az igazságot nem ismerte meg, mindenki benne van a hierarchiában. És hogyha erőst lázad ő a hierarchia ellen, hát akkor neki is szépen adtam. Doktor bácsi azt mondja, hogy hát prosztata rák, meg agydaganat, meg sajnos már csak kevés, 2-3 hónap van hátra, már a kemoterápiának sem igazán. Apámnak ezt mondták. Ő is intelligens, okos ember volt. Doktor bácsi megmondta, hogy hát nem ajánlja sem a kemoterápiát, semmit nem ajánl, sem a sugárkezelést, hanem inkább azt javasolja, hogy inkább maradjon a családjával addig, amíg meghal. Tisztességes orvos volt, legalább addig együtt voltunk vele, nem sietettük meg az ő haldoklását sem kemoterápiával, sem sugárral. Ez volt a szörnyű valóság apám esetében. Tehát, hogyha a férfi lázad a rendszer ellen, de az igazságot nem keresi, az igazságra nem kíváncsi, akkor ugyanúgy jár, mint a nők, akik lázadnak a férfiak ellen. Na ez a lázadás törvénye, drága emberek. Minél inkább lázadsz, annál közelebb van a halál. Tudjál róla. Te, aki ezt hallod, te, mint nő, aki ezt hallod, ha lázadsz a férfi ellen, lázadsz bárki ellen, minél inkább lázadsz, annál közelebb vagy a temetőz, a koporsóhoz, a pokolhoz. Mert aki lázadásban hal meg, és nem tud a betegség által annyira megtörettetni, hogy meg is térjen Istenhez, Krisztushoz, az nem csak meghal a teste, hanem mint tudjuk, ugye fennáll a veszélye, hogy a teste rárothad a lélekre. Ez maga a pokol. Ez elég kemény szerintem, valakit eltemetni élve. Márpedig ez van. Egy barátomnak fóbiája volt, elmondta, hogy neki volt egy ilyen fóbiája, hogy őt élve eltemetik. Ez az ő fóbiája. És ez a fóbia eltűnt, hála Istennek, de hogy? Úgyhogy megismerte a kegyelmet, megismerte az igazságot. Még ha nem is teljesen, de ismerkedik azzal, Isten kijelenti magát neki, ő már nem fél. Sem attól, hogy élve eltemetik, sem attól, hogy meghal. Mert nem kell féljen. Miért? Mert örök élete van. Lélek által, drága emberek. Szóval, csak most térjünk át a szerelemre. Ugye egyszerű kérdés, provokatív kérdés, kinek jobb, szerinted kinek jobb? Annak, aki csak egy embert szerethet, vagy annak, aki egyszerre több emberbe is lehet szerelmes. Mit mond a test erre? Hát annak jobb, akinek lehet egy felséges, több szeretője, nem? Ugye, hogy ezt mondja a test? Hát ismerem én a férfiakat, én is férfi vagyok. Tehát tudom, hogyan működik. Salamon is férfi volt, vagy 400 feleséges, 600 ágyasa, vagy valami ilyesmi. Sokan voltak ottan. És azt gondolta mindenki Salamonról, tehát Salamonnak milyen jó volt. De Salamon bevallotta, hogy emberek nem volt jó. Nem volt békessége. 1000 fehér nép, abban nem biztos, hogy az összes fehér volt, lettek feketék is, például ilyen. Etiópok, ugye. Nem volt boldog. Azt mondta, hogy akkor lett boldog, amikor megtért Istenhez, visszafordult az ő teremtőjéhez. Azt mondja, az Úr félelmében volt neki boldogsága. Abban, amit ő kapott testileg. Abban, hogy nem volt boldog. Mégis mindenki azt hiszi, hogy akkor lesz boldog, hogyha az asszonyt megcsalja és elmegy félre szerelmeskedni. Igen, viszont ott van az embernek a szívében az a kielégületlenség, hogy jó van, hát én értem, hogy van nekem egy feleségem, és szép is, meg mosod, de már kis tudalmas, mert nem tud ő sem újatna. Ugyanazt főzi, mindig nagyjából, tehát van egy repertoár, amit ő ismételget, az ágyban is ugyanaz produkálja, tehát ott sem tud semmi újat nyújtani, ugye. De ez amúgy, ez kölcsönös, tehát a nő is ugyanezt gondolja a férfiról. Persze senki nem beszél erről, de mindenki ezt gondolja. Erről szól az a felvétel, hogy nem tudja a férfi a nőt kielégíteni. Aki azt gondolja, hogy ki tudja elégíteni a nőt, az pontosan abban fog belehalni, hogy próbálja kielégíteni azt a nőt, aki uralkodik fölötte az ő nemi szervével, ugye az ő lába közével, az ő combjaival. Tehát nyilván ugye az ember érzi, hogy hát jó, jó ez a házasság, igen, főképp az elén az első néhány hétben és hónapban jó volt, de most már azért csak jó, hogyha a barátokkal össze lehet ülni egy sörre, vagy kettőre, vagy 12-re, ugye. Jó belemenekülni a munkába, jó belemenekülni az üzleti utakba, meg a különböző pótcselekvésekbe, konditerem, meg hobbi. Jó belemenekülni, mert azért az a szerelem, amire számítottunk, azt nem adta meg a házasság. Ez az igazság. Van, aki bevallja, van, aki nem vallja be. Viszont a pótcselekvéssel mindenki bevallja. A pótcselekvésekkel mindenki arról tesz bizonságot, hogy hát az igazság az, hogy az a házasság, az egy katasztrofális önmagában. Szükség van arra, hogy legyen ott még valami pluszban. Valami kis pluszra szükség van, ugye? Na, és akkor itt ugye a provokatív kérdés, hogy kinek jobb? Annak, aki csak egy embert szerethet, vagy annak, aki egyszerre több emberbe is lehet szerelmes? És persze a válasz az, hogy hát annak van, annak jobb, aki egyszerre több emberbe lehet szerelmes. Tehát vajon ez lehetséges-e? És ugye mindenki erre azt mondja, hogy nem lehetséges. Hát miért? Azért, mert a törvény beszél belőled, és nem az igazság. Mert nem a törvény, nem az igazság mondja azt, hogy nem lehetsz több emberbe szerelmes. Hanem a törvény mondja ezt. És a törvény mi miatt van? A bűn miatt. Az igazság hiánya miatt, Isten hiánya miatt. És a törvény, azt bele van súlykolva a fejedbe, hogy te nem lehetsz egyszerre több emberbe szerelmes. Törvény alatt vagy. A törvény átkalat vagy. De az igazság azt mondja, hogy egyszerre több emberbe is lehet szerelmes. Hű, mekkora botrány. Megint ördög van benne, ugye? Megint az Antikrisztus beszél, ugye? Nem tud más, a vallásos elme nem tud mást mondani. Elkezd úgy kínlódni ottan, elkezd izzadni, ó, milyen kemény szavak, az nem biblikus. Ebbe ördög van, valami démon megszállta. Nem tud más csinálni a vallásos elme, csak vádolni. Vádolni. Vádolta Jézust, vádolja a tanítványait, vádol mindenkit. Ilyen a vallásos gondolkodás. Ez van. Ezért nem is haragszol, nem is tudok már haragudni, mert Isten megadja a békességet a szívembe. Igen, tehát a törvény mondja azt, hogy nem lehetsz egyszerre több emberbe szerelmes. A törvény szerint csak egy emberbe lehet szerelmes. Az igazság szerint több szemébe is lehetsz szerelmes. Egyszerre. Igen ám, de még mielőtt ezt kiforgatnánk, és azt hinné valaki, ez arról szólna, hogy akkor mindenkivel lehet kefélni. Magyarul ugye, mert ez a, mégis, hogy hiába mondom, hogy paráználkodni, mert senki nem érti. Kefélni. Nem erről van szó, drága emberek, nem erről van szó. Nem kefepartiról van szó, nem ilyen extra kefepartiról van szó, kefepartikról van szó, hanem arról van szó, hogy az igazság teljesen másképp működik, mint ahogy mi azt gondoljuk. Mert mi törvény szerint gondolkodunk, de mennyek országában nincsen törvény. Na mindegy, mindjárt meg fogod érteni, hogyha még nem érted. Aki csak egy valakit szeret, nem tapasztalhatja meg az igazi szerelmet, mert egyetlen emberben csak rész szerint lehet jelen a szépség. Oké, most én szerelmes vagyok, tegyük fel Kingába, vagy Marikába, vagy akárkibe. És az elején ez még oké, mert az elején még, amíg megismerem őt, ugye, amíg megismerem az összes színjátékát Kingának, addig én szerelmes vagyok belé. És amikor kezd a felszínen jönni a valóság, és akkor azt mondom, meggondoltam magam. Kinga, halad-e? Náragudjál. Meggondoltam magam. Tehát egy emberben nincsen benne a teljes szépség. Az a szépség, amire vágyik a szívünk. Nincsen benne. Mert noha az a szépség nincsen meg a mi szívünkben, de a vágy megvan. A szívünk legbelül tudja, hogy neki a teljes, tökéletes szépségre van szüksége, nem arra a szépségre, amit egy nő vagy egy férfi kínál számára. Érthető emberek, úgy annyira egyszerű ez. Ez tényleg, ez, ennél, hogyha egyszerűbb volna, akkor nem tudom, hogyan szólna. Tehát a szívem én mindenki tudja, hogy egy ember, egy nő és egy férfi nem tudja betölteni az ő szépség igényét. Csak az elején, van a honeymoon, ugye a mézes hetek, ugye mézzel megkent szemek és minden, és azt gondoljuk, hogy jaj, milyen szép lesz a következő 60 év. Majd beszélgetünk 60 év múlva. Tehát aki csak egy valakit szeret, nem tapasztalhatja meg az igazi szerelmet. Mert egyetlen emberben csak rész szerint lehet jelen a szépség. De a szív, a te szíved, a te lelked nem a részleges szépségre vágyik, hanem a teljes szépségre, teljes dicsőségre. Magyarul Istennek a dicsőségére, ugye? Csak mi ezt nem tudjuk. Mégis paráznának nevezik azt, aki egyszerre több szemébe is szerelmes. Hát hol van akkor a hiba? Az, amit egy férfi és egy nő érez egymás iránt, a második legveszélyesebb szerelem. Az, hogy mennyire veszélyes a szerelem, a férfi és nő közötti szerelem, szerintem az nyilvánvaló. Hát az összes halállal végződik. De egyik Rómeó vagy valami másik Júlia meghal, nem? Úgy végződik a szerelem, amíg a halál el nem választott. Még a törvény is azt mondja, hogy hát akkor legyetek ti tisztában azzal, hogy amíg a halál el nem választ, amíg kettőtök közül valamelyik fel nem borul, addig fog tartani ez a törvény szerinti szerelem. Amíg a halál el nem választ. Ez a törvény, drága emberek. Ez a törvény. Amíg a halál el nem választ. Nem azt mondja, hogy amíg az élet össze nem ad, mert azt kéne mondja, hogyha jó pap van, akkor azt mondja, hogy hát addig fog tartani ez a szerencsétlen szerelem, amíg az élet valóságosan összead titeket. Az út, az igazság és az élet összead titeket. Addig fog tartani a műszerelem, a kanibalizmus, hogy felfaljuk egymást, nyaljuk és faljuk egymást. Addig fog tartani, amíg az élet össze nem ad titeket, az út, az igazság és az élet. Ami azt jelenti, hogy úgy a férfi, mint a nő gyermekké lesznek. Gyermekké lesznek. Jóságos Isten kicsi aranyos gyermekei lesznek. Lehet, hogy 60 évesen, 80 évesen, 90 évesen, teljesen mindegy. De gyermekké lesznek. És akkor már nincsen törvény, nincsen már kanibalizmus, nincsen nyalás, falás, ugye, nincs semmi ilyesmi, hanem gyermekiség van. A táti már nem a mámiban már nem a nőt látja, hanem a gyermeket, és mámi a tátiban úgy szintén a gyermeket látja, és nem a férfit. Mekkora? Papbácsi ezt kéne mondja, nem azt, hogy a halál el nem választ, hanem azt kéne mondja, hogy hát remélhetőleg ez a baleset, ez a házasságnak nevezett baleset addig fog tartani, amíg az élet valóságosan össze nem ad titeket. Mert amikor te elmentél a törvényhez, a polgármesterhez, a papbácsihoz, akkor te nem lettél összeadva a feleségeddel és a férjeddel. Összekötözve lettél, mint a két ökör ugye egy járomban vannak. Ez a házasság. És aki ezzel mer szembesülni, na annak van szabadság. Aki ezt tagadja, na annak aztán még lesz. Olyan házasság az nem fogja elfelejteni, az biztos. Lehet, hogy egy örökké valóság nem fogja elfelejteni. Aki a házasságot bálványozza és idolizálja, isteníti, na azok kapnak a legtöbb laskát, az biztos. Aki még mindig a házasság törvényét dicsőít is, mint tudom, abból csinál Istent, az bálványozza, a Facebookon mutogatja, hogy milyen szép az ő házassága. Ott olyan tragédiák történnek emberek, hogy na azt nem fogják már kirakni a Facebookra, hogy mi történik a színfalak mögött. A karácsonyfal mögött mi történik? Azt senki nem rakja ki a Facebookra. Ez a mocsok, alattomos képmutatás, amit csinál az emberiség, amit csinálunk egymással. Jaj, milyen szép, látod, milyen szépen csütörít az asszony. A gyerkőcök is már tudnak csütöríteni ugye a Facebookon, karácsonyfal alatt. Tehát mindig keményebb a képmutatás. Annál brutálisabb tragédia fog következni, emberek. Annál szörnyűségesebb tragédia fog következni arra a házasságra és arra a házra. Ezt ne felejtsétek el. Hangsúlyozom, nagy valaki kiforgassa a szavaimat, nem a házasság ellen beszélek. Mert azt meg lehet élni tisztességesen Istennel. És akkor megtörténik az összeadás, a valódi összeadás, hogy az út, az igazság és az élet, ahogy a Krisztus összeadja őket. A férfi lesz gyermekké, és a nő lesz gyermekké. És amikor mind a kettő gyermek, mind a kettő Isten gyermeke, akkor ők már boldogan, szépen mehetnek haza atyánk házába. De amíg ottan reklámozzák a szépségüket, s a testnek a dicsőségét, addig olyan tragédiák, olyan törésekkel történjenek a törvény által, hogy brutálisak. Tehát az, amit egy férfi és egy nő érez egymás iránt, a második legveszélyesebb szerelem. Nem az első, a második. Elmondom, hogy mi az első. Elmondom, mert van Gyergyóban is. Ha valaki nem hiszi, jöjjön, nézze meg, hogy itt is van Gyergyóban. Tele van Gyergyó is önszerető emberekkel. Tényleg itt már kezdem látni durva a képe, kezdem így már lassan vizuálisan látni, mert azt mondják, hogy egy bizonyos énekes kimütette az alsó bordáit, az alsó két bordáját, hogy saját magát a szájával kielégítse. Tehát leszopja magát magyarul, hogy ezt így mondják. A szakemberek ezt tette. És pontosan megvalósult az, amit látunk abban a szimbólumban, abban az okkult szimbólumban. A kígyó a saját farkába harap. Na, tehát már nagyon sok ilyen. Ezért mondtam, hogy jobb a házasságban maradni emberek. Tehát aki csak arra képes, hogy magát szeresse, és azt mondja, hogy ja, én szeretem önmagamat, és megbocsátok önmagamnak, aki csak erre képes, annak jobb, hogyha házasságban, ha ő házasságban van. Talán a lelke megmenekül. De amikor kiléptél a házasságból, a törvényből, paráznaság és házasság törés által, és beindul az önimádat, az önszeretet, és amikor leszopod saját magadat, ott már vége mindennek, drága emberek. A kígyó a saját farkába harapott. Azt mondja, hogy szeretem magamat, és ezt tanítják Székelyföldön, teljesen legális. Az emberek pénzt fizetnek érte, kopogtatják a szemöldökükött, és azt mondják a tükörbe, hogy szeretlek téged. Ez nem vicc, emberek, én láttam ilyent. Én hallom, keresztény emberek csinálják, művelik ezt. Önhipnózis, önimádat és önszeretet. Magyarul Antikrisztus. Nem reklámozom a technikát, mert szerintem nincsen szükség a reklámra. Ők megoldják az pénzből. De Székelyföldön az emberek ezt csinálják. Kopogtatják a szemöldökükön, és ottan, nem tudom én hol kopogtatják. Közben a tükör előtt állnak és mondják, hogy szeretlek. Borzalmas emberek. Borzalmas, hogy mit művelt az Antikrisztus a székelységgel. Tényleg, ezt mondom, az Ószövetségben törvény szerint ezt halállal büntették. Aki ilyen bolondságot tanított az embereknek, azt megölték egyszerűen. Megölték. Hát azt mondták, ez varázslás, ez boszorkányság, emberek. Mit csináltok? De most már teljesen legális, és tudománynak nevezik. Megmagyarázzák tudományosan angol nevekkel, jaj, emocionális szabadulás technika. Az emberek halnak, elnak temetve, fiatalon temetik az emberek egy Gyergyóban. Tudok róla több ember, aki ezt csinálta, próbált mindent. Kopogtatta a koponyáját, a szemüldökét is, mindenhol kopogtatta, az ajkait, meg minden. Mondta, hogy szeretlek, és el van már temetve. Na ez itt mondtam azt, hogy a házasságban való ugye, műszerelem az a második legveszélyesebb szerelem, amikor a férfi és a nő szereti egymást, egymást felzabálják. Hát leeszik egymásról a húst, és a lelket. Gyakorlatilag ez történik, ugye. De nem az a legveszélyesebb szerelem, mert ugye ez még törvényben van, és az Úristen, hogyha van bennük alázat és hozzáfor, őt hívják segítségül, akkor tényleg megadja Isten azt, hogy a férfiból gyermek lesz, a nőből szintén gyermek lesz, és akkor gyermekként szeretik egymást, és megszabadultak a házasság törvénye alól, és meglátják a mennyek országát. Gyakorlatilag. De paráznaságban, a házasság törésben, ott már hello, ott vége. Ott akkor a kígyó elkezd a saját farkába harapni, és amikor a férfi leszopja magát, és a nő is, ugye, maga módján megoldja ezt. Elkezdik a férfiak önmagukat, és a nők önmagukat szeretni, önmagukat kielégíteni, ott már vége mindennek. Kész, vége. Ott már beteljesedik az, hogy már beindul a kárhozat, mert az, amikor az ember magába szerelmes, önmagát kezdi felemészteni, az már maga a pokol, az már maga a kárhozat. Egyébként ezt is tanítják itt Székelyföldön, mondom, tehát nagyon sok köntösben van jelen, tehát nem csak egy van. Tehát a legtöbb ezoterikus iskolában, New Age iskolában az önimádat, az önszeretet, meg hogy bocsássál meg önmagadnak, az olyan, mint a 10 parancsolat. Tehát a sátának a 10 parancsolata, az Antikrisztus 10 parancsolata úgy kezdődik, hogy szerest önmagadat, és bocsássál meg önmagadnak. Tele vannak a filmek ilyenekkel, most már Jézus is eltanít, ugye? Tehát úgy is lehet értelmezni az ő szavát, hogy ő azt mondja, hogy szeresd önmagadat. Hát ő erős, nem szerette önmagát, mert az ő testi létét engedte megfeszíteni. Hát életét adta értünk. Ő azzal tett bizonyosságot az ő szabadságára, hogy azt mondja, az én lelkem szabad, én legyőztem a halált. Akkor támasztom fel a testet, amikor akarom. Hát én már nem a test vagyok. Mert a probléma az, drága emberek, hogy itt amikor az ember azt mondja, hogy szereti önmagát, akkor valójában ön testét szereti. A test imádata. A test imádata, ez viszi az embereket a temetőbe, itt Székelyföldön, és a pokolba. A test imádata, drága emberek. Tudományosan meg van magyarázva, könyveket olvasunk, kopogtatjuk a fejünket, Persze belülről nincsen válasz, mert nincs, ami válaszoljon. Lágenberg, én tudom, hogy indulattal szólok, és tényleg senkit nem akarok megsérteni. Én azért szólok ilyen keményen, hogy én is, az én lelkem is legyen szabad, és azokért szólok, akik ezt nem érthetik meg, mert nem kívánják az igazságot megismerni. Nem azokhoz szólok, hanem azokhoz, akik megszabadulhatnak. Tehát a legeslegveszélyesebb szerelem az, amit már tanítanak, ugye ezotéria, New Age, és már a karizmatikus, az új kereszténységben is, szerest önmagadat, imád, és ez meg is van írva, hogy az utolsó időben pont ez fog történni, mindenki lesz saját magának a szeretője. Tehát úgy igazából egy ilyen pont, ami van az olyan filmekben is, ugye, amikor az emberek tömegesen önkielégítést végeznek. Borzalmas. Szodoma és Gomorra. Szodoma és Gomorra az nem tudom, hogy nem az a kérdés, hogy mikor volt, hány ezer éve volt. Hanem a kérdés az a drága emberek, hogy Gyergyószent Miklóson és Budapesten Szodoma és Gomorra meddig fog tartani? Nem az, hogy mikor volt, most van, az teljesen biztos, drága emberek. Tudom, mert én is voltam ott, tehát én tapasztalatból beszélek, sajnos. Nem az a kérdés, hogy mikor volt Szodoma és Gomorra, hanem az, hogy meddig fog tartani a te házadban, a te szívedben, a te családodban. Meddig fog tartani Szodoma és Gomorra? Meg fog-e a Szodoma és a Gomorra tüzemet? Szodoma és Gomorra az le lett égetve, és most is le lesz égetve Szodoma és Gomorra. De hogyha bennmaradsz, a lelked bennmarad ebben az állapotban, az önimádat állapotában, el fog kárhozni a lelket. Teljesen biztos. Nem kérdés ez. Ez nem dogma, ez nem Biblia. Ez több, mint Biblia. Ez maga a valóság, emberek. Na és akkor most áttérnénk az igazi szerelemre, mert ugye ez mostanig ezek mind nagyon kemény szavak, tehát én megmondom őszintén, hogy már nem bírnám hallgatni ezt. Tényleg kemény. Én érzem. Tényleg kemény, drága emberek. De most akkor jön a hab a tortán, a szép. Szép, mert először ahhoz, hogy az igazságot megismerjük, fontos a valóságot helyesen látni, hogy mi a valóság. Mert én hiába beszélek én Jézusról, meg evangéliumról, hogyha ha a legtöbben, akik hallják azt, amit mondok, nem is akarnak szembesülni azzal, amiben vannak. Jézus evangélium mennyek országa? Miért beszélek a mennyek országáról olyan embereknek, akik a Szodomát és a Gomorát gondolják mennyországnak? Ugye, hogy nonsense. Nincs értelme ennek, drága emberek. Nincs értelme ennek. Az igazi szerelem, drága emberek, az, itt a konyhában beszélgettük a kedves barátaimmal, ugye ketten-hárman összegyűlünk az ő nevében, közben fő a reggeli vagy az ebéd vagy valami, és erről beszélgettünk, hogy az igazi szerelem az, amikor az ember megfeledkezik önmagáról. Önfelett. Önfelettség. Önfelettség. Van egy kedves személy, akiről tudom, hogy külsőleg is szép, szép küllemű személy, több éve nem nézett tükörbe. Akkor hogy lehet szép? Jó kérdés. Nagyon jó kérdés. Hogy lehet szép egy olyan személy, aki nem néz tükörbe már több éve? Ezt a kérdést érdemes megválaszolni. Tehát a mennyek országa az, drága emberek, hogy én nem az a saját magam szépségével foglalkozok, nem a feleségem szépségével foglalkozok, és nem is a férjem szépségével foglalkozok, hanem Isten dicsőségével, amely megmutatkozik minden személyben. Szerelmes vagyok minden nőbe és minden férfiba. Persze, hogyha ezt testileg értjük, ez ugye már perverzió. Szodoma és Gomorra. Nem. Nem erről van szó, drága emberek. Hanem arról van szó, hogy Istennek a terve az, hogy megmutatkozzon minden testben. Az ember tökéletes. És tegnap kérdezte a barátom, hogy mit gondolunk arról, hogy miért van az írva, hogy embernek a fia, emberfia Jézusról. Azért, mert az emberrel nincsen semmi gond, hisz Isten képzelte az embert. A lázadó emberrel van a probléma, drága emberek. Nincs az a semmi probléma, hogy emberfia Jézus. Persze. Az ember olyan kéne legyen, hogy tükrözze Isten dicsőségét. Nos, hogyha itt Gyergyóban minden egyes férfi, minden egyes nő, minden egyes gyermek tükrözi Isten dicsőségét, akkor én szerelmes vagyok minden egyes férfiba, minden egyes nőbe, minden egyes gyermekbe. Egyszerű kérdés. Ki gazdagabb? Ki gazdagabb? Az, aki szereti önmagát, s maszturbál napi vagy heti rendszerességgel, és kielégíti magát különböző módon, az a gazdagabb, vagy az a személy, aki szerelmes lehet sok egyéniségbe, sok egyénbe, akik Istenből vannak. Mert mi történik, drága emberek? Aki magát szereti, az önző, elég szegény, akinek még van felesége, az még meg gyermeke, az még úgy valahogy, na, mert ő szereteti a feleségét, a gyermekeit, az már ugye 1, 2, 3, 4, vagy 10. És az ember már kevésbé kell figyeljen önmagára, és kevésbé kell önkielégítést végezzen. Tehát nem önmagát szereti, hanem a feleségét, a gyermekeit, a szomszédait. És ekképp önfeletté válik. És aki önfeletté vált, drága emberek, átépte a küszöböt. Belépett a mennyek országába. Csak az ezotéria azt nem tanítja, ugye? Most, hogyha az ezotéria tanítja a hazugságot, ami megöl, és a lelket szétzúzza, szétbombázza, és az olyan sok pénzt ér. Most ezek a szavak, amelyek az igazságot mondják, mennyi pénzt érnek, drága emberek? Ha én akarnék pénzt kérni, és én igazat szólok, mert tudom, kitől beszélek, tanulma mindenható Isten, az ő egyszülött fia, Jézus Krisztus, akkor ez a beszéd mennyi pénzt ér, drága emberek? Van-e valakinek, vagy az egész emberiségnek összesen annyi pénze, hogy kifizesse ezt a tanítást? Nincs. Ezt emberek nem lehet kifizetni. Ezért nem kérhetek pénzt érte. Inkább éhezek, mint hogy pénzt kérek érte. Mert ez kifizethetetlen, drága emberek. Istennek az ajándéka, Jézus vére, az ő szavai. Kifizethetetlen. Ezt nem lehet megfizetni. Ajándékba adta. De hogyha meg is akarnánk fizetni, drága emberek, miből fizetnénk meg? Hát nem abból, ami amúgy is Istené. Hát ő teremtette. Fizessem őt ki az ő pénzéből. Megbolondulta. Drága emberek, az igazságot nem lehet kifizetni. Ki a gazdagabb, drága emberek? Az, aki csak egy ember szerethet, egy magának való önző, semmire kellő szarházit szerethet, egy embert, az ő az, ugye? Vagy az, aki mindenkit szerethet, és mindenkibe szerelmes lehet. És már nem is kell foglalkozni azzal, hogy ő mennyire szép, vagy mennyire jó. Az én dolgom nem az, hogy én azzal foglalkozok, hogy én milyen szép vagyok, és milyen jó vagyok, és milyen jó képű vagyok. Az én dolgom az, hogy gyönyörködjek Atyám dicsőségében, amely megnyilvánul benned, benne, benne, és benne, és benne. Te is, Isten. Drága emberek. Ez a lényeg az egésznek. Tudom, hogy olyan komplikáltnak hangzik, de próbál lélek által hallani, hogy az, amikor én az Atyám dicsőségét látom mindenben, mert a szemeim tiszták, nem vagyok bizalmatlan, férfiakban, nőkben, mindenkiben egyaránt Atyám dicsőségét látom. Bennük gyönyörködök, és én vagyok a leggazdagabb ember az egész világon, mert én mindenkibe szerelmes lehetek. Az utitársaimban, még az ellenségeimben is. Mert én úgy látom őket, hogy hát talán Isten megmenti őket. Van bennük egy gyermek, egy kis lélek, aki talán megmenekülhet. Én mindenkibe szerelmes lehetek. És az asszony nem fog merkelni, hogy én hogy néztem a Marikára vagy a Pistikére. Szabad vagyok mindenkit szeretni. Sőt, annyira szép, amit láthatok Isten dicsősége az embertársaimban, hogy önfeletté váltam. Én nem kell már magamat ottan simogassam, magamat szépítsem, mert látom az Atyám dicsőségét embertársaimban, a gyermekekben. Önfeletté váltam. És ugyanúgy ők is látják bennem Isten szépségét. És nekik is öröm látni bennem Isten szépségét. Nekem van szépségem, de az én szépségem nem az enyém, drága emberek, hanem mindenki másé, és mindenki más szépsége az enyém. Ez a mennyek országa. Drága emberek, milyen boldog az a fül, amely hallhatta ezeket a szavakat, és az a szív, amely felfoghatja ezeket a kijelentéseket. Mert igen, közel jött hozzád a mennyek országa, hogy te ezt most eltaszítod magadtól, tovább görgetsz lefelé a Facebookon, vagy a világra figyelsz, ahelyett, hogy Istenhez fordul teljes lényeddel, hogy ezt teljességgel megértsd, amit mostan hallottál, ez már a te személyes döntésed. A mindenható Isten az én szavaim által felkínálta számodra a mennyek országát. Kaptál ízelítőt, de egy dolgot ne felejts el. Isten nem fogja kényszeríteni az ő tökéletes tervét rád. Ő megad mindent ajándékba, az egész világot jét, de nem fogja kényszeríteni. A rendszer kényszerít, a törvény kényszerít, de Isten nem kényszerít. Ezért van az, amit Jézus mond, hogy a keskeny úton nagyon kevesen vannak. Nagyon kevesen. Bőséges, az út keskeny, de bőségesen van hely. A szakadék felé, a pokol felé vezető út, az tágas, széles, tömegnyomor van rajta. Az emberek mennek, szavaznak, számláltatnak minden, oltatnak mi a minden. Egymást taszítják bele a fenegetlen tüzes szakadékba. Miért? Azért, mert törvény szerint élnek, és nem kegyelem szerint. hallották a kegyelmet, de már annyira hozzászoktak, hogy minden kötelező, és minden törvény, és minden ugye muszáj, hogy azt, amit nem muszáj, azt nem tudják választani. A mindenható Isten szerelme, a Krisztus szerelme, na az nem muszáj, nem kötelező, és nem törvény. De aki azt választja, megkapta, ajándékba kapta Istentől az egész teremtett világot örökségül, örökre, drága emberek. Eldöntheted ezennel te is, hogy mostantól magadba leszel szerelmes. Egy szemébe, egy szarháziba, egy egoistába, egy önzőbe, vagy kívánod azt, hogy mindenki beszerelmes lehess, akit látnak szemeid. Senkit nem akarsz magadévá tenni, ugye? Ez a fájó pont. Ugye? De téged sem tesz magáévá senki, és szabad vagy. Ha te mást magadévá akarsz tenni, akkor téged is magadévá fog tenni a fenevad, az Antikrisztus. Tudjál róla, mert szent és igaz. Így működik a teremtés rendje. Ha te valakit magadévá akarsz tenni, valaki fölött uralkodni akarsz, akkor téged is magáévá fog tenni a rendszer, a fenevad rendszere, az Antikrisztus. Uralkodni fog fölötted, és ahogy te szipolyozod az életet az asszonyból, úgy fogja ő szipolyozni a lelket belőled, amíg teljesen összeszárad, eltorzul, és kárba vész. Az igazi szerelemben nincs olyan, hogy magamévá tettem valamit, hisz minden az enyém. Én nem kell ottan kufircoljak senkivel, mert az alatt is én szemlélhetném, és gyönyörködhetnék Isten dicsőségében. Mert nem csak egy szép nő van, nem csak egy szép férfi van ezen a világon, hanem sok van, ugye? Sőt, a mennyek országában. Ott már nincsen férfi és nő, ott már tökéletes ember van, szép is, és bölcs is, mert örökölte Istennek a tulajdonságait. És én mindenkiben gyönyörködhetek, és senkit én nem akarok magam alá beszorítani, sem magam fölé. Szabad vagyok, tükrözöm Isten dicsőségét, de én nem magamban szemlélem azt, hanem benned és mindenkiben, de nem akarom birtokolni. És mivel nem akarom birtokolni, az enyém, örökségül kapta a mennyet és a földet, drága emberek, atyám jókedvéből. Ha valaki ezt megértette, megkérem szépen, ossza meg, mutassa meg barátainak, embertársainak, ingyen kaptátok, ingyen adjátok. Isten áldjon, sziasztok!